erős a levegő, így az M1-es, M7-es közösbe is kivezető szakaszán, a Budaörsi úton, a Vakcsomópont környékén is, illetve a Budaörsi utat a Petőfi híddal összekötő útvonalon is. Mindezeken a helyeken egyébként akadálytalanul lehet haladni, nincs torlódás, nincs komolyabb fennakadás, a Petőfi híd is mindkét irányban jól járható. A Szerémi úton a Lágymányosi híd, Budai híd főjének közelében hasonló a helyzet, azonban ködöt jeleztek a hallgatók a 2x A-jelű útról is, úgyhogy ott is nem árt a fokozott figyelem, illetve Cseperről is úgy tudjuk, hogy csak nagy ködben nagyon óvatosan érdemes vezetni. Az N0-áson a Soroksári Duna hídtól az M1-es irányában végig egybefüggő sor arra szolgat, tehát körülbelül 15 kilométeres dugóra kell készülni. Nem is érdemes az N0-ásra az M5-ös felől felhajtani, inkább próbáljanak a fővároson keresztül kerülni mindazok, akik tehetik. Az Annahegyi pihenőnél ugyanis korábban történt egy baleset, és ennek utóhatásaként a forgalmat még mindig a pihenőhelyen átterelik. Ugyanakkor az ellenkező irányban, tehát az M1-estől az M5-ös felé már megszűnt a forgalmi akadály a baleseti helyszínen.
Következnek a Klubrádió hírei.
12:04, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Emelkedik az üzemanyagok ára. 5 forinttal kerül majd többe a 95-ös benzin és a gázolaj literje egyaránt szerdától, értesült piaci forrásokból az MTI. A mostani emeléssel továbbra is magasabb lesz a gázolaj átlagára, megközelíti a 300 forintot, míg a benzin literjért 292 forintot kell fizetni. Az emelést a piaci folyamatokkal magyarázzák a szakértők. Elengedhetetlen a Fővám téri megálló megépítése a 4-es metró megtérülési mutatói miatt, nyilatkozta a főpolgármester hivatal kommunikációs igazgatója. Nyári Krisztián a kabinet ülése után azt mondta, hogy változatlan a főváros álláspontja az ügyben. Eszerint ragaszkodnak a Fővám téri megálló megépítéshez, valamint ahhoz, hogy nem veszélyeztethető a véghatáridő, és nem lehet drágább a metró építése. Az MDF felszólította Gyurcsány Ferenc kormányfőt, hogy védje meg a szlovákiai magyarokat. Csapodi Miklós képviselő szerint a szomszédos országot irányító kormánykoalíció tagadja a szlovákiai magyar közösség létét. Hozzátette, a Demokrata Fórum felkéri az Európai Parlament képviselőit, ítéljék el a szlovák kormányt az európai elvekkel ellentétes magatartása miatt. A napokban a szlovák kormánykoalíció egyik pártját vezető Janszlota azt hangoztatta, hogy nem magyarok, hanem magyarul beszélő szlovákok élnek országában. Kenya helyett más afrikai úti célt választ az utasok többsége, mondta el a Magyar Utazás Szervezők és Utazás Közvetítők Szövetségének szóvivője. Simon András szerint az utasok elsősorban Tanzániát választják. Az MTU úgy tudja, hogy sokan utaznak Zanzibárba is. A december végi választások miatt Kenyában kitört fegyveres zavargások miatt a biztonsági helyzet kiszámíthatatlan az országban. A halálos áldozatok száma már elérheti az 1000-et is. A hazai külügyminisztérium egyáltalán nem javasolja az utazást az afrikai országba. Közben a kenyai elnök január 15-ére hívta össze az új parlamentet. A törvényhozás alakuló ülése azon délután kezdődik, olvasható az elnök hivatal közleményében. Borús időre számíthatunk több helyen, esővel, foltokban, únos eső, északkeleten éjszaka, havazás is lehet majd, reggel pedig ismét köd lesz. A hőmérséklet a délutáni 0 plusz 1 fokról reggelre mínusz 2 fokig csökken, holnap délután pedig plusz 2 fok várható számottevő csapadék nélkül. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Tudják-e a fiatalok, milyen jogaik és főleg milyen kötelességeik vannak a társadalomban, a munkahelyen, illetve a közéletben? Ha nem, akkor pedig hogyan és milyen rendszerben taníthatók meg arra, hogy, hogy minden körülmények között eligazodjanak, hogy képviselni tudják magukat és a társaikat? Erről beszélgetünk a következő percekben két szakemberrel. Vendégem a stúdióban Kovács Balázs, a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség elnöke, illetve Földi László, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat igazgatója. Jó napot kívánok az uraknak!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat az ifjúsági munka népszerűsítését és fejlesztését végzi, de ez alatt mit értsünk pontosan? Földi László?
A mobilitás a magyar állam olyan költségvetési intézménye, amely azt a célt szolgálja, hogy a magyarországi ifjúsági munka, vagyis azon szakemberek és szakma, ami a fiatalok iskolán kívüli tanulását szolgálja, az megerősödjön, illetve elterjedjen az országban, hiszen ez még Magyarországon nem nevezhető egy külön szakmának, egy külön munkának. Ezek azok a szakemberek Európa más tagországaiban is, akik közvetlenül foglalkoznak a fiatalokkal, tehát hétköznap, hétvégén. Közösséget fejlesztenek tulajdonképpen, tehát olyan közösségfejlesztő szakemberek, akik speciálisan az ifjúsági közösségekkel foglalkoznak, értik annak dinamikáját, értik az ifjúkor, vagy az ifjúsági, vagy a fiatalkornak a sajátosságait, értik azokat a szükségleteket, amelyeket a fiatalok számára a fiatalok szeretnének maguknak beteljesíteni, ismerik azt a szakmát, amely mind pszichológiai, mind szociológiai szempontokból alapot nyújt ahhoz, hogy az ő munkájuk az minőségi legyen, és a társadalom számára hasznos legyen.
Hát és ami érdekes, hogy hogyan tudnak ebbe a rendszerbe beleilleszkedni, mennyire ismerik egyébként a fiatalok a saját társadalmi berendezkedésüket, vagy akár az uniót, tehát vannak-e igazi közéleti ismereteik, amelyek a gyakorlatban sikerre válthatók?
Az a helyzet, hogy a felmérések azt mutatják, hogy a nagy átlagban, tehát a magyar fiatalokat tekintve mondjuk 14 és 25 év között nagyon kevés és hiányos ismeretekkel rendelkeznek, mind a jogaik, mind a kötelességeik tekintetében, mind a saját életük vitele tekintetében. Ugye nem csak jogokról és kötelességekről beszélünk, hanem társadalmi kompetenciákról, ami a saját életük vitelét, a munkában való tájékozódásukat, a saját magánéletüknek a szervezését jelenti. Ha viszont cizelláltabban vizsgáljuk a dolgot, a mobilitás regionális irodáin keresztül azért több információnk van, szigetszerűen vannak olyan közösségek már Magyarországon, amelyek kötődnek valamilyen eddig leginkább önkéntes alapon működő ifjúságsegítő köré. Ezek általában felnőtt segítők, vagy olyan kortárs segítők, akik szeretettel végzik ezt a munkát, magukat már lassan kezdik szakembernek tekinteni, vagy már annak tekintik magukat, hiszen lehet, hogy már a rendszerváltás előtt is ezzel foglalkoztak. Tehát van a szakmának bizonyos alapja, de eddig még mindig azon múlott, hogy az az egyén, az a szakember, annak van-e annyi ideje a saját magánéletéből, hogy építsen közösséget. Ezek a közösségek egészen más szinten állnak az ilyen típusú kompetenciák tekintetében, mint általában.
Kovács Balázs, egyrészt fiatalként, valamint a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség elnökként, hogyan látja a fiatalok helyzetét, akár a társadalmi beilleszkedés fontosságát, amiről beszéltünk, illetve a feladatokat, a közéletben való szerepet a fiatalok esetében?
Én azt látom és azt tapasztalom, hogy nagyon tájékozatlanok, és bizonyos dolgokban érdektelenek, és nem érdeklődnek bizonyos dolgokért.
De a kettő összefügg.
Így van, nagyban összefügg, és nincsenek megfelelő ismereteik, információik sem a jogaikról, sem a bizonyos kötelezettségeikről. És hát az, hogy a jogaikban nincsenek tisztában, ez nem csak a fiatalokra igaz, de rájuk úgy gondolom, hogy hatványozottan igaz, hiszen az átlag magyar munkavállaló sincs úgy igazából tisztában a jogaival.
De egyébként mi a tapasztalata, hogyha mondjuk a fiatalok többet tudnak a jogaikról az önök segítségével, akkor mi változik? Tehát a közéletben való részvételük mennyiben változik meg ezáltal? Ön mit lát?
Én úgy látom, hogy keresik a közösséget, és tudatosabban élnek. Tehát tudatosabban végzik, vagy élik az életüket. Sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy mi minden jár nekik, és mi minden kell nekik kijárniuk. Nagyon sok fiatalt képzünk, szakszervezeti tisztségviselőt, munkajog és egyéb ügyekben, és azt látom, hogy egyre jobban segítik a kortársaikat, a munkatársaikat, barátaikat, és sokkal tudatosabban élnek a fiatalok.
Hát, hogyha ha a közösségi munkát nézzük, ennek is más volt a szerepe, meg az egész hangulata régen, mint most, és talán most nincsen a fiatalok előtt minta, vagy olyan minta, mint korábban volt. Hogyan lehet őket egyrészt segíteni, kedvet csinálni ehhez, bevonni őket?
Szerintem a kulcskérdés az, hogy tudunk-e Magyarországon a helyi közösségekben, amik ugye meglehetősen töredezettek egyébként is, tehát a felnőttek közössége is töredezett, tehát a felnőttektől sem látnak jó példát. Tekintsük csak például azt, hogy az ország szinte ketté van hasítva bizonyos értelemben. akkor az ifjúsági közösségek azok, amelyek igazából megoldást nyújtanának erre. Ehhez a feltételek azonban még nem annyira adottak. Tehát olyan közösségi terekre lenne szükségünk, ahol a fiatalok saját életüket tudják szervezni, illetve olyan szakemberre volna szükségünk minél többre, akik tudják, hogyan kell ezt facilitálni. Tehát hogyan kell mondjuk egy nem létező közösségből egy működőképes csoportot kialakítani, ami utána már működik, hiszen a fiatalok erőforrásként jelennek meg egy egészséges társadalomban, nem problémaként. Magyarországon még mindig ott tartunk, hogy a felnőtt társadalom a fiatalokat valamiféle problémahalmaznak tekinti, akik nem tudnak magukkal mit kezdeni, akik drogoznak, akik stb. Vannak ilyen jelenségek.
Csak érdemes az okokat is.
Pontosan az oka lényeg, nem pedig maga a jelenség. Tehát egy betegségnél sem azt gyógyítjuk, hogy fáj a feje, hanem hogy miért fáj a feje, azt
keresünk. Jó esetben ezt gyógyítjuk. Egyébként a napi gyakorlatban például önök szakszervezetként hogyan működnek, tehát hogyan tudnak a fiatalokkal kapcsolatba lépni, hogyan tudnak segíteni? Esetleg, ha mondjuk azt nézzük, hogy munkaügyi tudnivalók, odáig el kell jutni, hogy ezt el tudjam mondani.
Hát igen, mi a fiatalokat elsődlegesen a csatornáink, ami szakszervezeti csatornákon keresztül próbáljuk elérni, illetve a tagszervezeteinken keresztül, és próbáljuk az aktívabb fiatalokat megfogni, megszólítani és képezni őket, hogy utána ezt a tudást, amit megszereznek nálunk, ezt tovább adhassák. És amihez még csatlakoznék a László által elmondottakhoz, hogy a lehetőségek azok, amik nagyon kevesek a fiatalok számára, hogy még ha vannak ötleteik, vagy egy közösséget, hogy valamit akarnak csinálni, tenni valamit a közösség érdekében, kevés olyan lehetőség van, amiből ezt megvalósíthatnák, nagyon kevés olyan forrás, vagy nem nagyon ismerik azokat a forrásokat, amiből ezeket megvalósíthatnák, és hogyha több ismeretük lenne, akkor még jobban tudnának akár a mobilitás forrásaira is, vagy pályázataira igényt tartani.
Egyébként hány fiatalhoz tudnak önök szólni?
Hát ez egy jó kérdés. A tagszervezeteinken belül egy olyan 50 ezer fiatal szakszervezeti tag van nálunk. Ezeknek csak töredékéhez tudunk időnként eljutni. Meg hát az is kérdés,
hogy... És ez
hogy...
mire elég, ugye?
Igen, ez a kérdés másik. Meg a másik, hogy mennyire érdeklődnek ők a szakszervezet iránt. Annak ellenére, hogy mondjuk tagok, a tagoknak csak mint egy töredéke, 5-6%-a aktív, és akár érdeklődik a szervezete iránt, hogy mit is csinál az én szervezetem. Így nagyon nehéz őket megszólítani.
Mert hogy most a fiatalok körében nem túl divatos szakszervezetisnek lenni,
van,
lássuk be.
Így van, nem túl. Már azt mondom, hogy vannak pozitív előremozdulások a fiatalok körében, hiszen nagyon sok munkajogi problémájuk van, és amikor avval szembesülnek, hogy egyre több és több munkajogi problémájuk akad, akkor valamit csinálni kell. És nagyon sok esetben a fiatalok mérik föl, és
keresik meg azt a csatornát.
Egyrészt, hogy megkeresik a szakszervezetet, vagy ők maguk alakítanak szakszervezetet. Tehát ez ügyben vannak előremozdulások, de én úgy gondolom, hogy ez még mindig nem elég. Ehhez van szükség arra, hogy sokkal jobban tudjuk őket tájékoztatni, meg hát ők is keressenek bennünket, és tudják azt, hogyha valami gondjuk van a munkahelyen, vagy bármi nemű diszkrimináció akár, vagy bármi nemű hátrányos megkülönböztetés éri őket, fordulhatnak akár a szakszervezethez is. Csak hát ugye az iskolában sem nagyon hallanak, vagy ha hallanak, akkor többnyire negatív előjellel hallanak a szakszervezetről, így nem biztos, hogy minket fognak keresni, vagy a szakszervezetet fogják keresni.
Szerepel a mobilitás tervei között, hogy a fiataloknak a munkaerőpiachoz való viszonyát is vizsgálják? Említette az előbb már Földi úr, hogy az okokat kell felderíteni. Tehát ezek a vizsgálatok fontosak lehetnek.
A mobilitás szolgáltatásai között szerepelnek olyan típusú tréningek és szakmai felkészítők, amely azoknak a szakembereknek szólnak, akik munkaidőben vagy azon kívül foglalkoznak fiatalokkal. Nekünk ők az elsődleges célcsoportunk, tehát a szakemberek. A mobilitás országos ifjúsági szolgálat közvetlenül nem tud és nem is kommunikál a fiatalokkal, hanem azokkal a sejtekkel és csoportokkal foglalkozunk, amelyek már léteznek, illetve segítünk azok kialakításában. Számukra mi olyan kompetenciafejlesztő modulokat és projekteket dolgoztunk ki az elmúlt 12 évben, amelyek hatékonyan segítik a szakembereket abban, hogy hogyan tudják a fiatalok kompetencia készségeit, a társadalmi, tehát szociális kompetencia készségeit fejleszteni, ami egyértelműen és kimutathatóan hozzájárul ahhoz, hogyha valaki például jól kommunikál, nagyobb az önismerete, rendelkezik interkulturális tapasztalattal például, részt vett egy önkéntes szolgálaton külföldön, vagy részt vett egy csereprogramban, vagy részt vesz egy helyi közösség, egy helyi ifjúsági egyesület életében, vagy sorolhatnánk ezeket. Akár aktívan, akár egy kicsit passzívabban, de részt vesz ebben a dologban. Egészen más kommunikációs és önismereti képesség tartományban dolgozik, mint az a fiatal, aki izoláltan csupán a plázákban éli az életét, vagy az egyéb informális típusú közegekben.
Rövid szünetet tartunk, kollégám elmondja a legfrissebb közlekedési információkat, és utána folytatjuk.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Információink szerint Budapesten most már a belvárosban, a Dunapart közelében helyenként szintén egyre párásabb a levegő. A peremkerületekből így például Dél-Budáról, Cseperről, a 2-per A-jelű útról már órákkal ezelőtt is ködöt jeleztek a hallgatók. Jól járható egyelőre a Margit híd mindkét irányban, az Árpád fejedelem útján hasonló a helyzet, a Vemrakpart, a Pesti és a Budai alsó rakpart forgalma is teljesen kiegyensúlyozott, a Frankelleó úton, a Szent István körúton is folyamatos a forgalom. A Zebra taxitól úgy tudjuk, hogy Kecskeméten most jók a látási viszonyok, baleset sehol sem zavarja a forgalmat, a Halasi úton viszont rengeteg a kátyú, a városban a mellékutcák általában még síkosak, jegesek, csúszósak.
Egy tavaly nyári ásatás, amelyet könyvben dolgozott fel a régész. A kötetet adásunk után mutatják be, de mi már beszélgetünk majd arról, hogy mire bukkantak Dombóváron. A közkincsben szó lesz a Balsósú műemlékek bájáról is, amelyet az egy évvel ezelőtti siker hatására ismét megrendez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Lesz még más is a közkincsben. Részletek kedden, 3-kor. Várja önöket a szerkesztő, Kovács Olivér.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Néhány percünk maradt, csak ezt próbáljuk most kihasználni a lehető legjobban. A stúdióban itt van még néhány percig, tehát Kovács Balázs, a Szakszervezet Ifjúsági Szövetség elnöke, valamint Földi László, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat igazgatója. A fiatalokról beszélgettünk az elmúlt percekben. Elsősorban arról, hogy hogyan tudnak információhoz jutni, és ezáltal ennek segítségével könnyebben beilleszkedni, akár a hazai közéletbe, akár a munkahelyükön. De lehet, hogy nem csak a jogaikról kellene most itt beszélgetnünk, hanem a kötelességeikről is. Mire kell ezügyben megtanítani a fiatalokat, Földi László?
A felméréseink szerint a kötelezettségek azok kicsit ijesztően hatnak a fiatalok számára sok esetben. Szerintünk és a szakemberek szerint, ha vegyük például az emberi jogokat, az emberi jogok akkor, amikor az én jogaimról van szó, akkor azok nagyon fontosakká válnak, hogy engem ne diszkrimináljanak azért, mert olyan vagyok, amilyen. Amikor én nekem szükségem van szociális ellátásra, akkor azt megkapjam, mert jogom van hozzá. Ez nagyon fontos. De az még legalább annyira fontos, hogy amikor másokkal vagyok egy közösségben, akkor azok a mások, azok tiszteletben tartják-e az én jogaimat, és akkor ebből le lehet vezetni azt, hogy a jogok azok csak úgy működnek, hogyha minden ember saját magára nézve a kötelességeit is betartja, vagyis a másik emberrel szemben való, ha most az emberjogoknál maradunk, akkor én is tiszteletben tartom másoknak a véleményét, tiszteletben tartom az ő emberi méltóságát, tiszteletben tartom az ő jogait, ugyanazokat a jogokat, ami engem is megillet. Ez egy nagyon nehéz feladat egyébként, egy plurális demokráciában ezt megélni. Ez látható, hogy tanuljuk mi is Magyarországon, nem csak a fiatalok, hanem a felnőtt generációk.
De ténylegesen ijesztő a fiatalok számára? Önök ezt hogyan, vagy ön ezt hogyan tapasztalja?
Manapság ugye az individuum, az egyén az, ami fontos, és nagyon kevésbé fogadják el, vagy tömörülnek közösségekbe, és ez nehéz elfogadni másnak a véleményét, másnak az elképzeléseit, és a másra tiszteletben, más akaratának vagy véleményének a tiszteletben tartását. Ez ugye eléggé, hogy úgy mondjam, elmérgesedett a társadalom, és ahogy mondta az elején, hogy ketté szakadt egy kicsit a társadalom. Ez nagyban látszik, ez a fiatalok közösségeiben is látható, és ezt kell valahogy fiataloknak megtanítani, vagy megmutatni megint, hogy egymásért való tenni akarás, a szolidaritás erősebb legyen a fiatalokban, hiszen ez eléggé kihalni látszik, vagy kihalt most a fiatalokból. Míg régen szüleink akár együtt építették baráti társaságokban a egymás lakását, házát, vagy nyaralóját, addig már ez nehezen elképzelhető, hogy a fiatalok összeállnak kalákába, vagy bármibe is.
Nagyon szűk körökben esetleg.
Nagyon kevés körben, és ezt kellene, úgy gondolom, hogy szélesebb körben terjeszteni.
Mit tudnak tenni ezért? Fiatalokért, hogyan képzeljük ezt el? milyen terveik vannak akár a közeljövőre?
Szeretnénk a fiatalokat már minél fiatalabb korban felvilágosítani arról, hogy mi is az a közösség, és mi az a szakszervezet, illetve mik a munkaálláshoz kapcsolatos jogok, kötelezettségek, mi az a munkaerőpiac, és mi vár rájuk, és mi az, ha bekerülnek a nagybetűs életbe és a közösségbe, és ezzel kapcsolatban az MSZOS egy pályázat keretében egy ilyen modulos rendszert próbál most kialakítani, aminek keretében a tanárokat, középiskolai tanárokat ilyen multiplikátor képzésben részesíteni, és a munkaerőpiac, munkajog alapvető elemeiről, az érdekegyeztetésről, munkaviszonyról és egyebekre készíteni föl a tanárokat, akik aztán majd a középiskolában a gyerekeknek ezt elmondanák, illetve hát mi fiatalok is szeretnénk ebben részt vállalni, hogy mi fiatalok beszélgessünk a középiskolában a fiatalokkal, hogy valamit fölgyújtsunk bennük a közösség és a szolidaritás irányába.
Mert hogy egyébként középiskolában kell kezdeni? Vagy mikor? Mikor?
Minél előbb, én úgy gondolom. Minél előbb a fiatalokat föl kell világosítani arról, hogy miről is szól az élet, és mi a közösség, és minél hamarabb tudatossá válik bennük az, hogy egy közösséghez igenis jó tartozni és jó tenni, akár azt mondom, hogy önzetlenül áldozatokat vállalni egy közösségre, az igenis jó, és ezt minél hamarabb meg kell tanítani a fiataloknak.
Uraim, köszönöm, hogy itt voltak a beszélgetést. A hallgatók Kovács Balást, a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség elnökét, valamint Földi Lászlót, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat igazgatóját hallották az elmúlt percekben.
Köszönjük szépen.
Mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a www.vds.hu honlapon is. Én kollégáim Burger Lajos, Bán Szilvia, illetve a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
A Szolidaritás.hu támogatója az E.ON Hungária ZRT. Klubrádió. Tények,
vélemények.
Európercek.
A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
Lévai Katalin jelentése elősegíti a kulturális párbeszédet, jelentette ki José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben azon a tanácskozáson, melyen az alkotói jogok és a kulturális sokszínűség volt a téma. Az Európai Unió nemrég a zászlajára tűzte a kultúra szót, közvetlenül a környezetvédelem és az esélyegyenlőség mellé. Lévai Katalin egy új rendszer kialakítása mellett érvelt, melynek lényege, hogy a világ teljes zenei kínálata elérhető legyen egy központon keresztül. Átlátható, hatékony és nem kizárólag a jogtulajdonosok anyagi érdekeit szolgáló rendszerre lenne szükség, jelentette ki a magyar képviselőnő, akit arról kérdeztem, hogy mindez pontosan mit jelent a gyakorlatban.
Brüsszelben volt egy nemzetközi konferencia arról a jelentésről, amelyet a parlament elfogadott néhány hónappal ezelőtt, és azt én készítettem a zenei online szerzői jogokról. És Barroso elnök úr nyitotta meg, aki azt mondta el, hogy a kreativitás, a művészet az egy jó eszköz lehet arra, hogy a kulturális különbségeket megszüntessük, hogy az egyes társadalmi csoportokat, amelyek konfliktusban állnak egymással, kibékíthessük, mert a zene, a művészet az egy olyan eszköz, amelyik ebben segíthet. Nekem az volt a dolgom ebben a jelentésben, hogy az európai kulturális sokszínűséget védjem, hogy az esélyegyenlőségét védjem a kis országoknak és azoknak a zeneszerzőknek lehetőséget teremtsek, a piacnyitás lehetőséget, akik esetleg nem jutnának ki az európai piacra, mert nem világhírűek és nem olyan repertoárjuk van, amelyel megjelenhetnének. Ugye itt arról van szó, hogy a nagy kiadók, illetve a nagy kollektív jogkezelők szeretnének monopól helyzeteket létrehozni, ez viszont csak az angol-amerikai, tehát az angol száz zenei repertoárnak kedvez. És én ezt a monopólium helyzetet szeretném megszüntetni a jelentésben.
Ennek lehet az egyik módja esetleg az, nem, hogy könnyen hozzáférhetővé tesszük ezeket a kulturális értékeket.
Pontosan, könnyen hozzáférhetővé tesszük, egy olyan egyablakos ügyintézői rendszert vezetünk be, amelyikben az egész Európára szóló licenszhez hozzá lehet jutni. Tehát ez az a bizonyos pán-európai licensz, amit én javasoltam. És hát borzasztóan jó volt hallani, látni, hogy zeneszerzők, kiadók, és hát az európai biztos is milyen erősen támogatják
Hogyan valósulna ez meg a gyakorlatban?
Ez azt jelenteni, hogy nem kellene 27 külön tagországtól kérni licencre engedélyt, hanem elég lenne egyetlen egy helyen, és aki azt kapja, az egész világ repertoárt a birtokában tudhatja. Tehát onnantól kezdve egész Európában játszhatják a dalait, és az ő számára sokkal könnyebb lett az ügyintézés. És ezzel pont azt érjük el, a kulturális párbeszéd évéhez is az úgy kapcsolódik, hogy mindenki megjelenhessen az európai színpadon. Tehát tegnap például egy olyan zenekar játszott Hollandiából, akit még nem ismerünk, és valami fantasztikus zenét adtak elő, egészen újfajta stílust képviseltek. Őnekik biztosan nagyon kedvez majd ez az új pán-európai, egész Európára vonatkozó licenc lehetőség, mert őket népszerűsíteni kell, hiszen tehetségesek, ügyesek, de még nem híresek.
És mit szólnak ehhez azok az együttesek, vagy azok az előadók, akik már híresek és szeretnének ugye pénzt keresni a munkájukkal?
Hát őket nem zavarja. Azt hiszem, hogy őket nem kell félteni, tehát a számukra semmiféle hátrányt nem jelent ez a rendszer, inkább csak az újaknak, a fiataloknak jelent egyfajta esélyt, egy lehetőséget a több szereplésre.
A kulturális nyitásnak persze csak egy szelete a zene. Lévai Katalin azonban az irodalom területén is bontogatja a falakat. Első regényét, a Táncrend nélkült az Európai Unió ihlette, de új könyvében is főszerepet kaptak politikusok.
Minden könyvem női sors történet. Már 2000-ben A nő szerint a világ az is arról szólt, hogy a különböző feminista irányzatokat bemutattam Európában. A legújabb könyvem a Vörös szőnyeg is egy női sors történet, egy színésznőnek a története, és talán annyiból érdekes még, hogy egy politikussal való kapcsolatát írtam meg, ami lehetőséget nyújtott nekem arra, hogy két izgalmas világot mutassak be, amit jól ismerek. A színház világát azért, mert gyerekkori álmom a színház, és gyerekkorom óta izgat az, hogy hogyan születik meg egy darab, izgat az, hogy milyen egy színésznek az élete. Érdekel nagyon az az ellentmondás, ami a sikeres színésznők külső élete és a belső vívódásaik között van. És hát a politikusi világot pedig már néhány év óta belülről megismertem, ezért azt hiszem, hogy erről is, bár nagyon kritikusan írtam, nagyon sok hibát felfedezve, azt hiszem, hogy azért ezt is sikerült talán hitelesen bemutatnom.
A kötet egyébként az egyik forgalmazó top 100-as listáján a második. A jövőben fel kell készülnünk rá, hogy a zene, a film, a színház és az irodalom Európai Uniós üzenetet közvetít. 2008 a kultúra éve lesz Európában, idén az esélyegyenlőségé volt a főszerep, a 2009-es esztendő pedig a kreativitásé. Az Európercekben ma Gerendai Barságnest hallották.
Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. A témák, amelyeket megbeszélésre ajánlok önöknek, papírtestesülések szerint már csak napok kérdése is bejelentik, hogy nem sikerül fölépíteni mégsem a kormányzati negyedet, ugyanakkor arról is szólnak hírek, hogy semmi probléma, majd azt megoldják, mondják hivatalos körökben. Aztán a szocialisták egyik képviselője, Tóth Károly, ismét eltörölni a vízidíjat és a kórházi napidíjat, azt a két kérdést, amelyben többek között a Fidesz népszavazást kezdeményezett. Egyes nyugati országokban, így most január 1-től tovább szűkülnek a dohányosok lehetőségei, mármint hogy nyilvános helyen nem szabad rágyújtani, és rövidesen. Magyarországon is így lesz. Aztán megemlékezünk arról, hogy a napokban befejezte működését a Soros Alapítvány, amely több 10 milliárdot fordított Magyarországon a nyitott társadalom létrejöttére, és végül nem sokkal hat előtt majd tudósítást hallgatunk meg Grúziából, ahol most volt az elnökválasztás, Őrsi Mátyás képviselő, aki megfigyelőként volt ott, számol majd be tapasztalatairól. Tehát hívjanak 061-387-84-53, illetve 061-387-84-52 a telefonszámunk, SMS-en pedig a 06-30-30-30-95-3-as számon várjuk a véleményüket.
Közlekedési hírek.
A fővárosi peremkerületekben a Dunamenti útvonalakon a Dunamenti körzetekben, illetve a hidakon egyre párásabb, egyre ködösebb a levegő, nem árt a fokozott óvatosság. Az utak természetesen eddig is mindenhol csúsztak. Ez a fővárosi és a vidéki utakra egyaránt érvényes, úgyhogy emiatt szintén óvatosan, körültekintően kell vezetni. A Váci úton megnyitották az egész hétvégén lezárt Zsilip utca és Garam utca közötti szakaszt. Az M0-áson az M5-östől az M1-es irányában a Soroksári Dunahídtól mintegy 15 kilométeres torlódásra kell számítani egy korábbi